szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Még mielőtt igét olvasnék, szeretnék egy képet mutatni és hozni a testvéreknek. Ezen a kivetített képen egy gyermeket lehet látni, egy-két éves forma kisgyerek, aki nyújtózkodik, hogy egy ajtónak a kilincsét elérje, és hát látszik a képen, hogy ez a gyermek szeretne bejutni, szeretne átmenni ezen az ajtón, de nem tud, kicsi, kell emberi erőlködés, kell próbálkozás ahhoz, hogy bármi történhessen, mert ugye ez az ajtó zárva van. És ezen a mai istentiszteleten ajtókról lesz szó. Ahogy a Tamás által felolvasott igében is láttuk is, hallottuk, Péter apostol több ajtón ment keresztül. Ha jól figyeltünk, akkor 4 különböző ajtón ment keresztül Péter. És tulajdonképpen ez az apostol cselekedeteibeli történet fogja a mai istentiszteletünk ívét és vázát adni. De engedjétek meg, hogy Máté evangéliumából felolvassuk még egy ige szakaszt, a 28. fejezetből az első 10 verset. Fennállva hallgassuk az igét. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt, a mennyből odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre foltra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. És az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözülve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen. Eddig Isten igéje. Foglaljon helyet a gyülekezetünkben. Ha ezt a kisbabát még egyszer ki lehet vetíteni, akkor azt megköszönöm, és azért hoztam el ezt a képet, mert több olyan önismereti tréningen vagy kurzuson vettem részt, ahol ezt a képet bedobták középre, körbe ültünk, és föltették nekünk a kérdést, hogy az adott élethelyzetünkben mi az a legfontosabb ajtó, amit szeretnénk kinyitni? Mi az a hely az életünkben, ahová szeretnénk eljutni? Ahogy gondolkozunk a saját életünk felett, akkor mit látunk, hogy mi van az ajtó mögött, ami megmozgat bennünket? Biztosan tudjuk-e, hogy mi van ott? Fel vagyunk készülve mindenre, ami ebben a szobában várhat ránk? Aztán újabb kérdések. Mit kell tenni ahhoz, hogy oda eljussunk, hogy oda bejussunk? Mit jelent a nyújtózkodás? Mit jelent az emberi erőlködés? Van olyan kép is, ahol még egy zsámo is ott van a kisgyerek alatt, ami még inkább kifejezi azt, hogy nem egyszerű ebbe a szobába bejutni. És igen, mély önismereti utazás lehet az, amikor elképzeléseinkről, dolgainkról elmélkedünk, hova is szeretnénk eljutni, hova is szeretnénk bejutni. És életünk során rengeteg ilyen ajtóval, rengeteg ilyen helyzettel találkozunk. És van olyan, ahová végül be tudunk menni, és az adott szituáció egy nyitott ajtó lesz az élettörténetünkben, és előfordul olyan ajtó is, ami valamiért zárva marad. És az az út, hogy egy ajtó végül megnyílik-e vagy sem, mi történik ez alatt az út alatt, az gyakran nagyon hosszú, gyakran nagyon komplex és összetett, és ha életünk nagy kérdéseiről van szó, akkor egyáltalán nem világos. És ebben a kérdéskörben szeretnének a mai felolvasott igék segíteni bennünket. Ha Péter szabadulásának a történetére visszaemlékezünk, akkor azt látjuk, hogy Péter 4 ajtón ment keresztül nagyon rövid időn belül. És mindegyiknek van üzenete, mindegyiknek van jelzésértéke. Abban az időben, amikor mindez történik, akkor Herodes király kegyetlenkezni kezdett a gyülekezet tagjaival, a keresztényekkel, az ősgyülekezetekkel, nem olvastuk azt a szakaszt, de előtte írja az ige, hogy Jakabot, János testvérét kivégeztette Herodes, és Péter is börtönben van, egy nehéz helyzetben, valószínű, hogy a másnap virradóra őt kihallgatták volna, és kivégezték volna, de egy csodás módon megmenekül Péter a börtönből, és átmegy, keresztül ment ezeken az ajtókon és zárakon. Ha jobban megnézzük ezt a történetet, ezt a szabadulás történetet, akkor azt kell látnunk, hogy két nagy részre lehet ezt osztani. Az első részben Péter úgy jelenik meg előttünk, mint aki tulajdonképpen passzív. Ellenben az Úr elküldi angyalát, aki nagyon is aktív szerepben áll előttünk. Ott kezdődik az egész, hogy Péter alszik a börtönben, és ez is milyen kifejező, hogy tudta jól, hogy másnap valószínű mi vár rá, de ennek az embernek békessége van az Istenben. Alszik. De megjelenik az angyal, felkelti őt, és nagyon egyértelmű és határozott instrukciókat ad Péternek. Övezd fel magad, vedd fel a sarudat, a felső ruhádat, és kövess engem. És érdekes, hogy Péter minden akadékoskodás és értetlenség nélkül engedelmeskedik. Nem tudva, hogy álmodik-e, vagy valóság-e az, ami vele történik, megy és teszi azt, amit az angyal mond neki. És látjuk, hogy az angyal két őrségen is keresztül vezeti, és végül eljutnak a vaskapuig. Ez az a kapu volt, ami a városba vezetett. És erről a vaskapuról is azt olvassuk, így írja az ige, hogy magától megnyílt előttük. És kimentek rajta, és itt van egy nagyon érdekes fordulópont ebben a történetben. Azt olvassuk itt, hogy ezután hirtelen eltávozott Pétertől az angyal, és Péter magához tért. Eddig Péter tulajdonképpen passzív. Nem ura önmagának, nincs kontrollja önmaga felett, és valójában a szabadulása felett sincs kontrollja, hisz saját erejéből nem tudott volna átjutni ezen a két őrségen és ezen a vaskapon. Saját erejéből nem tudott volna ezeken a zárt ajtókon keresztül menni. Szüksége volt Péternek, Istenre, aki angyal formájában kezdte őt megszabadítani, de nincs itt a történetnek, nincs itt vége a történetnek, hanem itt jön ennek a szabadulás történetnek a másik része, amikor az angyal már nincs ott vele. Nincs ott Péterrel. Akár úgy is lehet mondani, hogy valamiért ezen a ponton az angyal magára hagyja szabadulása felénél levő Pétert. Péternek ettől a ponttól kezdve saját magának kell tovább lépnie. Úgy olvastuk, hogy amikor föleszmélt, akkor elindult Mária házához. Tehát nem maradt tétlen. Eddig passzív volt ugyan, azt tette, amit az angyal mondott, nem neki kellett kitalálnia, gondolkoznia, erőlködnie, de most már nincs mellette segítő. De azt látjuk, hogy Péter ezen a ponton aktív szereplővé válik, és elmegy Mária házához, és az, hogy megy fizikailag, ez egy aktív cselekedet, aztán elkezd zörgetni, és annyira kifejező, hogy egy újabb zárt ajtóval találkozik. Elkezd zörgetni, és megjelenik egy Rodé nevű szolgálólány, aki, hát amikor megismerte Pétert, akkor örömében nem akarta beengedni, visszaszaladt a többiekhez, elújságolt, hogy itt van Péter az ajtó előtt, Ott bent azt mondták, hogy hát elment az eszed, nem lehet itt. Aztán ahogy bizonygatta, akkor azt mondták, hogy biztos csak Péter angyalát láthatta. És amikor Péter újra zörget és hallják, hogy tényleg van kint valaki, akkor oda mennek, és megnyílik a negyedik ajtó is Péter előtt. Péter bemegy, és végre az övéi, a testvérei közé kerül, ahol biztonságba kerülhetett. És hát ez egy egész más hely és helyzet, mint ahonnan elindult a börtönből. Figyeljük meg azt, hogy az angyal olyan nehézségek mellett vezette el Pétert, amelyeket egyedül nem tudott volna leküzdeni. De amint megérkeztek arra a helyre, ahol Péternek az értelme ismét uralomra juthatott, az angyal elhagyta őt. Eddig kapta Péter a vezetést. Ha ezen a ponton túl is vezette volna őt az angyal, akkor az elerőtlenítő hatással lett volna rá. Nagyon sokszor úgy vagyunk az isteni vezetéssel kapcsolatban, hogy azt úgy képzeljük el, hogy az elejétől a végéig Isten megold mindent. Minden kérdésünkre választ ad, minden eligazítás, a szoruló helyzetben ő ott van is, és megmondja, hogy mit kell tennünk. És talán ebben a történetben is elgondolkozhatunk azon, hogy miért csak egy pontig tartott az Isten vezetése, miért nem Mária ajtajáig, vagy egészen a belső szobáig, a biztonságig. Nem így történik. Mária ajtaja egy újabb lezárás, egy újabb akadály, de akkor már nincs ott az előtte nagyon is sokat segítő angyal. És talán Péter imádkozhatott így. Ez nagyon jogos és emberi lett volna, ha azt mondja, hogy hát Uram, adj most is vezető, egyáltalán ide kellett jönni, most el kell kezdenem dörömbölni Mária házánál? Ez a te akaratod, vagy ott kellett volna maradnom a börtönben? És nagyon sok ilyen kérdést föltehetett volna Péter. Nem tette, hanem ment és csinálta a dolgát. Az, hogyha az Isten életünk minden döntés helyzetében és lépés előtt megmondja, hogy mit kell tennünk, akkor az gyengíti a jellemünket. Isten vezetni akar bennünket, de csak egy bizonyos pontig. Addig a pontig, ahol nekünk, embereknek lehetőségünk van megragadni a helyzetet. Isten felhasználja a vezetést, hogy megmutassa önmagát, hogy megmutassa azt, hogy ő valóság, hogy ő tesz csodákat. De mindezt olyan mértékben teszi, hogy az önálló kezdeményezésünket ezt ne gyengítse. És ennek a történetnek a sok egyéb mondani valója mellett talán ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy az Isten vezetésének mindig elég világosnak kell lennie, hogy azt szerint cselekedhessünk, de sohasem annyira világosnak, hogy ne legyen szükség bátor és vállalkozó hitre. Mert a kockázatvállaló hit által növekszünk. És az Isten vezetése egy nagyon bensőséges állapot az Isten és az ember között. Egy önkéntes együttműködésről van szó. Az, hogy életünkben egy-egy helyzettel mi a teendő, hogy hogyan kell döntenünk egy-egy ajtóval kapcsolatban, hogy be kell-e mennünk, avagy sem, azt a vele való kapcsolatban értjük meg, és ennek két dimenziója van. Az egyik az Isten dimenziója, ahol ő az Úr, ahol ő vezet, nagyon valóságosan és nagyon látványosan. És létezik egy emberi dimenzió, ahol nekünk is felelősségünk van, ahova fel kell nőnünk, és látnunk kell azt, hogy saját életünk irányításában és alakításában helyünk és szerepünk van nekünk is, és nem várhatunk el mindent az Istentől. És olyan különös, hogy az Isten ezt így képzelte el, és így gondol ránk, mert valójában ezekben a helyzetekben növekedhet a mi hitünk, a mi személyiségünk, a mi jellemünk. Nagyon divatos szó lett ma a komfortzóna, és a komfortzónából való kilépés, és nagyon sok helyről halljuk azt, hogy merjünk lépéseket tenni, Mert a komfortzóna az valójában nem is komfortzóna, valahol így olvastam, hogy az diszkomfortzóna. Az nem jó nekünk. Nagyon biztonságos, és a megszokott környezet nagyon megnyugtató tud lenni. De ha egész életünkben itt maradunk, és nem próbálkozunk ajtókkal, akkor a fejlődésünk, hitfejlődésünk az nem megy előre. Maslownak van egy mondata, ami nagyon idevág, vagy előre lépsz egyet a növekedés irányába, vagy hátrafelé a biztonságba. És itt vagyunk tehát életünk ajtajaival, mert nagyon sok ilyen ajtóval találkozunk az életünk során. Emlékszem egy beszélgetésre a püspökünkkel úgy 3-4 évvel ezelőtt, egy évi konferencia szünetében odajött hozzám, és megkérdezte, hogy hogy vagyok, mi újság velem is. És valahogy ezt a képet hoztam neki, hogy hála Istennek minden rendben van, hogy a tanulmányaim tekintetében és a különböző szolgálataimban, a személyes életemben. Most ilyen nyitott ajtókat tapasztalok. Ugye? Az Isten úgy megnyitja ezeket az ajtókat. És nagyon megmaradt bennem, amikor a püspök azt mondta, hogy igen, ez jó, és ezért lehetünk hálásak, de nézzünk szét, hogy lehet, hogy az életünkben vannak olyan ajtók, ahol egy kicsit erőlködni kell, ahol egy kicsit nyújtózkodni kell, mint ahogy ez a gyermek tette itt ezen a képen. Igen, vannak életünkben olyan periódusok, amikor, és erről azt gondolom, mindannyian tudunk bizonságot tenni, hogy az ajtók csak így megnyílnak. És akkor álljuk az Istent őszintén, hogy ilyen csodálatos módon nyúl bele az életünkbe. Aztán vannak olyan helyzetek, vannak olyan zárt ajtók, amik nagyon nehezek. De mégis jön az Úristen az ő hatalmas erejével, és megnyitja ezeket az ajtókat. Az Ézsaiási lekcióban olvastuk ezt, hogy én megyek előtted, mondja az Úr. A rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, a vajszárakat leverem. Igen, ha belegondolunk, akkor mindenünk életében vannak ilyen ércajtó és vaszár helyzetek, amiket mi emberi erőből nem tudunk megoldani. Egyedül az Isten tudja leverni azokat. De mindig van olyan pillanat, és van olyan ajtó, és van olyan szituáció, ahol Isten nekünk is hagy feladatot, és ránk is bíz tennivalót. Olyat, aminek ha nekifeszülünk, akkor hitünk, emberségünk és jellemünk fejlődni fog. És életünk nagyon sok területére gondolhatunk itt, munkahelyi kérdésekre, akár egy munkahelyen belüli váltásra, vagy munkanélküliség állapotában új munkahely keresése, gyülekezeti szolgálatok. Szoktunk-e így embertársainkra tekinteni, mint egy olyan ajtó, aki felé, ha megteszem az én részemet, mert látom azt, hogy az Isten felé is oda vezetett, akkor ott egy csodálatos nyitott ajtóval találkozhatunk. Baráti kapcsolatainkat, vagy egyéb kapcsolatainkat, párkapcsolat kérdésében. Milyen ajtók, milyen személyek vannak előttünk? Ez az ige számunkra biztatás, hogy merjünk aktív módon benne lenni a saját életünkben. De nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy nem minden ajtó a mi ajtónk, és nem minden út a mi útunk, ami annak tűnik. Nem érdemes minden helyzetbe belemenni. Vagy inkább így mondom, nem szabad minden helyzetbe belemenni. Nem azt akarom itt mondani ezzel a képpel, hogy bármilyen helyzet elé kerülünk, akkor menjünk bele helyzetekbe, próbáljuk ki magunkat, merjünk tapasztalni, mert a világ egyébként erre sábít és erre hív bennünket. És lehet, hogy egy-egy ilyen helyzetben tapasztalunk és egy-egy fájdalmas élettapasztalattal többek leszünk, de meg kell nézni minden ilyen helyzet előtt, hogy milyen áron teszünk meg, és lépünk meg egyes lépéseket. Vannak utak, amik felé, ha elindulunk, akkor biztos csalódással, kudarccal és fájdalommal fogunk találkozni. Legyen mindig ez az alap, hogy figyeljük az Isten vezetését, és az Isten mindig csodálatos módon megtalálja azt az arányt, hogy éreztesse velünk, hogy igen, na én ezt szánom neked, erre akarlak téged vezetni. De a 100%-ot nem ő teszi meg, hanem ott van az a pont, mint ahogy itt szabadulás történetben is megvolt az a pont, amikor az angyal eltávozott, amikor az Isten így rám bízza, hogy na mostantól te lépsz. Mert az Isten így lát bennünket. Nem marionett bábúk vagyunk, hanem szabad akarattal teremtett bennünket, és hitünket, jellemünket akarja fejleszteni ezekben a helyzetekben. Nagyon fontos azt látni, hogy Isten nem fog zsákutcába vezetni minket. Gyakran van ez az érzésünk, és lehet, hogyha elindulunk egy úton, és ajtókat nyit meg az Isten, és ajtók nyílnak meg előttünk, élettörténetünk egy szakaszán azt látjuk, hogy de az elején mégsem erre gondoltunk. Lehet, hogy egy idő után mégsem úgy alakulnak a dolgok, de sosincs szó zsákutcáról, ha az Istenre nézve tesszük az életünket. Mert Istennek mindig vannak újabb és újabb ajtajai. Nekünk, számunkra nagyon is személyre szóló ajtók. Péter története tehát egy nagyon szép példa számomra mindenképpen, hogy mit kezdjünk ezekben a döntéshelyzetekben, mert döntéshelyzetekről van szó. De életünk egyik nagy kérdése, hogy mit kezdünk az átajtókkal. Azokkal az átajtókkal, amik tényleg lezárulnak. Olyan átajtókkal, amit akár egy élethelyzet hozhat elénk, és lehet megint a munkavilágára gondolni. Egy felmondás lehet egy ilyen zárt ajtó. Ha anyagi életünket nézzük, vagy egészségügyi életünket nézzük, akkor itt is találhatunk zárt ajtókat. Hozhat az élet olyan helyzetet, amiben oda jutunk, hogy nem tudunk valamiért tovább menni. Kaphatunk konkrét személyektől is zárt ajtókat. A párkeresés kapcsán akár a másik személytől egy kosár. Egy zárt ajtó. Vagy egy barátságnak a megszakadása, vagy akár ami sajnos egyre jellemző ebben a mai világban, hogy házastársak elválnak, és utak, kapuk bezárulnak. Vannak ilyen zárt ajtók az életünkben, és meg kell említeni azt, hogy van, amikor az Isten is bezár ajtót a mi életünkben. Találunk a mi életünkben is ilyeneket, és a sok egyéb mellett azt gondolom, hogy kell és fontos gyülekezeti körben is megemlíteni most azt a buszbalesetet, ami nemrég történt, és amiről mindannyian hallottunk, az olaszországi buszbalesetről, ahol többen életüket vesztették. Emberileg nézve érthetetlen módon csak azt látjuk, hogy az Isten gyerekek és felnőttek számára is bezárt ajtókat. És nem értjük, csak egyszerűen fáj. És nagyon sokszor frusztrál bennünket ez a helyzet. És azt gondolom, hogy az a baj, hogy gyakran úgy éljük az életünket mi emberek, keresztény emberek is, hogy azt gondoljuk, hogy értjük ezt a világot is, értjük, hogy mi történik benne, és értjük a magunk helyzetét. És ezek a tragédiák, ezek az Isten által kapott zárt ajtók mutatják meg, hogy nem látjuk jól ezt a világot, vagy ahogy az ige is mondja, most még tükör által homályosan látunk. De ott van ennek az igének a folytatása is, hogy egykor színről színre fogunk látni. Most még töredékes a mi ismeretünk, és nem mindig világos előttünk Isten nyitott és zárt ajtókkal teletűzdelt rendszere. Most még töredékes ez az ismeretünk, de lehet egyre jobban látni az ő közelségében és az ő akaratát keresve, egyre jobban látni az ő elképzeléseit, saját magunk életére nézve és erre az egész világra nézve. Életünk nagy kérdései az, hogy tudunk-e megbocsátással és szeretettel tekinteni egy olyan Isten által teremtett világra, ami sokszor hoz nekünk ilyen csalódásokat. Amiben gyakran azt érezzük, hogy igazságtalansággal találkozunk, betegséggel, fájdalommal, balesettel akár. Képesek vagyunk-e elnézni ennek a világnak a hibáit? És képesek vagyunk-e szeretni ezt a világot? Azért, mert meg annyi szépség és jóság van benne egyébként. És mert nincs más földi világunk, csak ez az egy. Tudunk-e megbocsátással és szeretettel tekinteni a többi emberre? És ez is egy nagyon fontos kérdés. Akkor is, ha bántottak, akkor is, ha esetleg zárt ajtókat jelent meg számunkra, és nemeket mondanak nekünk. Vagy akkor, ha azt érezzük, hogy másnak esetleg több ajtó nyitatott meg az élete során is, és jobb lehetőségeket kaptak. Nagyon fontos kérdés, hogy tudunk-e őszinte szeretettel tekinteni rájuk. És végül, hogy képesek vagyunk-e megbocsátással és szeretettel tekinteni az Istenre, aki a Úr a világ és a mi életünk felett is, és aki néha drasztikusan zár be kapukat az életünkben. Tudjuk-e úgy látni ezt a világot, hogy minden csukott ajtó egyben lehetőség egy másik nyitott ajtóra is. És ez egy fontos pont. Mert az az Isten, aki néha ajtókat zár be, az ajtókat is nyit. És fontos így látnunk az Istent, hogy ő alapvetően egy ajtónyitogató Isten, aki perspektívát ígér. Aki azt mondja az ő igényében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, na azt készítettem el az engem szeretőknek. Ilyen ajtókat akar az Isten a mi életünk számára kinyitni. Ilyen párbeszédbe hív bennünket, ilyen utakra akar vezetni, és ezekben az utakban meghagyni mindazt, ami a mi feladatunk, amit nem fog megspórolni nekünk. És végül életünk minden ilyen nyitott és csukott ajtaja mellett meglátjuk-e azt a legcsodálatosabb és legvalódibb nyitott ajtót, amit a Máté evangéliumában olvastam föl, és amire nézve lehet nekünk reménységünk ebben az életben. Ez a nyitott ajtó pedig a nyitott sír. Az, hogy az a Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, az nem maradt a sírban, hanem föltámadt. Na ez a legcsodálatosabb nyitott ajtó. És amikor néha keserdünk, hogy hoppá, itt egy út, egy szakasz megint befejeződött számunkra, akkor lehet ezt az örökké nyitva álló, nyitott sírt, nyitott ajtót látni, hogy a kárpit ketté szakadt, hogy ez az ajtó, amin keresztül nekünk embereknek őszinte és szabad kapcsolatunk lehet az Úristennel. Ha ezt látjuk, ha ez életünk középpontja, akkor egész máshogy látjuk azokat a pici és talán emberközeli vagy földhöz ragadt ajtókat, amik ugyanúgy fontosak a mi életünkben és mindennapjainkban. Legyen ez a nyitott sír életünk középpontja, legyen ez a nyitott ajtó, az a szimbólum és az a valóság, amire nézve mi egyéb ajtajainkat, dörömböléseinket, próbálkozásainkat az életben próbáljuk megtenni és meglépni. És szeretnék visszatérni ehhez a kezdőképhez, nem tudom ki lehet-e. Ja, itt van végig folyamatosan a kisbabánk. És konkrétan megkérdezni benneteket, hogy még itt vagyunk 2017 elején, az évnek az elején, hogy számodra az elkövetkezendő évre mi ez az ajtó? És mi az a szoba, ahova szeretnél eljutni, és szeretnél bejutni? Tudod-e, hogy mi van mögötte? Mert mindannyiunknak van egy-egy ilyen ajtója, sok is, de most keressünk egyet, ami meghatározó lehet a 2017-es évünkre. És itt gondolhatunk az egyházunk éves jeligéjére, hogy értsük meg, mi az Úr akarata a mi életünkre nézve is. Mi ez az ajtó? Ezen lehet gondolkozni, érdemes gondolkozni. Nekem is van ilyen ajtón, és nem teljesen világos, hogy mi van ott mögötte, de tudom, hogy az Isten vezetése volt az, hogy idáig eljutottam. Látom azt, hogy sok minden feladat is vár rám ezzel az ajtóval kapcsolatban, és vár ránk életünk ajtajaival kapcsolatban. Ami biztos, hogyha az Istenre figyelve tettük meg és hoztuk meg eddig a lépésünket, akkor odabent áldás vár, mert odabent ő maga vár bennünket. Lehet, hogy sokan mások, emberek, de ami biztos, hogy ő ott lesz, és meg akar ajándékozni bennünket nagyon sok földi jóval, de ami a legfontosabb, hogy önmagával is. Segítsen az Úr bennünket arra, hogy tudjuk így látni, tudjuk így szemlélni az előttünk levő izgalmasnak tűnő 2017-es évet. Amen.